Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus által, áldunk és magasztalunk azért, hogy ünnepelhettünk téged az énekekben, amiket énekeltünk, mert te vagy a mi megváltónk, te vagy a mi urunk, a mi hatalmas, dicsőséges királyunk, a mi szabadítónk, te vagy a mi szerető mennyei atyánk, ki lehajolsz mi hozzánk. Köszönjük, urunk, hogy gyermekeid lehetünk, de kiálthatjuk boldogan, hogy megváltva lehetünk a te gyermekeid, hiszen kiváltottál, hiszen újból és újból megújítasz bennünket. Dicsőítünk azért a csodálatos útért, amelyen már vezetsz bennünket, a te megismerésed útján, a te hívásod útján, a veled való találkozás útján. És köszönjük, hogy egyre mélyebben mutatod meg a te szabadításodat, a veled való lét, gyönyörűségét nekünk. Kérünk, használd fel ezt a hetet is erre, és könyörögve kérünk, hogy áld meg, hogy amit csak lehet, elvégződhessen a szívünkbe, és mi igent mondhassunk, hiszen te minden jót elkészítettél, dicsőség és magasztalás ezért neked, Urunk. Amen. Isten gyermekeinek sok-sok csodálatos jellemzője, tulajdonsága van. Ezen a héten ezt szeretnénk felerősíteni, hogy szabadok vagyunk, és hogy ez a szabadság mit is jelent. Csodálatos dolog, hogy egyedül Jézus Krisztusban, az ő kegyelmében, az ő halála által elnyertük ezt a szabadságot. Csodálatos dolog az Úr Jézus Krisztusra tekinteni, az ő életére, végignézni pontról pontra, hogy mennyire megélte ezt a szabadságot, hogy hogy volt ő szabad, akár mások megítélésétől, a bűntől, a múlt örökségétől, a haláltól, az indulattól, a betegségtől, az idő rabságától, a világ vonzásától és kívánságától, a törvény uralmától, a nehezteléstől. És hát olyan fontos újból és újból erre gondolni, hogy te Isten gyermeke vagy. Ugyanannak az Úrnak, aki ebben a szabadságban jár, akar téged is járatni, és te Isten gyermeke lehetsz, így ilyen értelemben szabad, ahogyan mondja az ige, megismertétek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Minden egyes délelőtt ezen gondolkozzunk el, hogy valóban szabad vagyok, hol tartok a szabadság fokán, hol tartok ezen az úton, mert ahogy végignéztem ezeket az igéket a Bibliában, többször is benne van ezen, hogy járjatok ezen az úton. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy haladunk benne, hol tartok benne. Szabad vagyok, és még mindig tele vagyok félelmekkel. Szabad vagyok, és még mindig úgy törnek ki belőlem az indulatok. Szabad vagyok, de rettegek a halálfélelemtől. Milyen fokon áll bennem ez a szabadság? És most a következő téma, amit Isten a szívünkre helyezett, amit már láttok is kivetítve, szabadság a kiengesztelhetetlenségből. Megvallom őszintén, hogy amikor összeállítottuk ezt az 5 délelőttöt, ez volt az, amire én azt mondtam, hogy reméljük, ezt nem én kapom, ezt a témát, és majd lesz is egy olyan a közös beszélgetésetekben, hogy ki az, aki előrébb tart ezen az úton. Hát, hogyha ezt így meg kéne állapítani, akkor a mi házasságunkban Péter, aki ebbe előrébb tart, és én vagyok, aki ebben róla példát veszek. Tehát aztán ugye ezen össze is törtem, és akkor úgy, ahogy ezen elcsöndesedtem, akkor úgy Isten átölelt úgy az imádságban, mert az elcsöndesedésben, és úgy azt láttatta meg velem, hogy azért vittelek már téged egy úton. Tehát nézd meg azt az utat, amit vittelek, és hát beszélj arról, amit megértettél, másrészt meg hát nagyon jó volt aztán, ahogy elkezdtem készülni, nyilvánvalóan sok minden olvasva most újból a témában, és annyira jó volt, ahogy az most újból átjárt elsősorban engem. Aztán hát az is nagy mély élményem volt, és nagyon szívemre helyezte, hogy éppen múlt héten egy gyülekezeti tag eljött lelki beszélgetésre. Alapvetően arról akart beszélgetni, hogy a karantént hogy élte meg hogy milyen volt a munkája ez idő alatt, és egyszer csak szinte a harmadik mondatnál kijött ez belőle, hogy 2 éve megszületett az unokája, és még nem látta. És hát ahogy elkezdtünk erről beszélgetni, egyszerűen döbbenetes volt, hogy milyen icipici dolgon ment el ez a 2 év. És akkor úgy annyira átjárt megint ez engem, hogy mennyire fontos téma ez. És aztán még azt is elmesélte, és ez is döbbenetes volt, hogy egyik közeli barátnője, aki egyben munkatársa is, most, egy 3 héttel ezelőtt vallotta meg neki, hogy ez alatt a 2 év alatt én végig megítéltelek téged. Végig. Konkrétan el is mondta, hogy azt mondtam magamba, hogy te nem vagy jó anya, nem jól nevelted a lányodat, hogyha ti 2 éve nem találkoztok, hát akkor hogy nevelted a lányodat? És ezt gondolkozta maga magába folyamatosan, és miért vallotta ezt meg neki? Azért vallotta meg, mert ugyanebbe a helyzetbe belekerült. És azt mondja, hogy most, hogy ő is ugyanebbe a helyzetbe belekerül, most látja, hogy egyrészt milyen ítélkező volt, hogy mennyire nem volt igaza, mert hát azt mondja, mindent megtettem a lányomért, és úgy neveltem, és mégis most mi se beszélünk. Na, hát szóval nem mondom el, hogy milyen piciségem ment ez el, és micsoda fájdalom az, hogy 2 éve nem látja a 2 éves unokáját. Tehát szabadság a kiengesztelhetetlenségből, vagy más szóval az elengedés szabadsága szemben a nehezteléssel. Ilyen kérdéseket tehetünk föl, mikor bocsátok meg? Egy élet, egy év, egy hónap, egy nap? Mekkora a szabadság fokom ebben? Akár mondhatunk egy ilyen láncolatot is, megbosszulom, semmibe veszem, elviselem, megtűröm, megbocsátok, de távolságot tartok, újra kezdek, szeretek. Az együttműködés szabadsága szemben a széthúzással. Ahogy elkezdtem olvasni a témában, akkor találtam az egyik könyvben, amit szeretettel ajánlok is, a Ethosz kiadónak a megbocsánat, most nem teszem hirtelen a címe, bocsánat, Gyógyító megbocsátás, köszönöm, eszembe jutott, című könyvben nagy szeretettel ajánlom. Tehát a szerző írja, hogy volt egy 2 hónapos szabadsága, és egy barátjával egy hosszabb világkörüli útra indultak el. Megvolt a kocsi, megvolt a térkép hozzá, konkrétan vettek egy használt autót, és elindultak, és 2000. kilométernél egyszer csak leállt ez az autó, ráadásul pénteken délelőtt, úgyhogy egész hétvégére ott rakettek valahol, és aztán kiderült következő héten, hogy elfelejtettek olajat utántölteni, a dugattyúk beszorultak a hengerben. Tehát érdekes ez a kép, és ez is úgy megragadott, hogy van jó térképük, van autójuk, van 2 hónap szabadságuk, micsoda irigylésre méltó, de nincs olaj, amivel tovább menjenek. És hogy ez az olaj az a megbocsátás, ami kapcsolatainkban. Ez az olaj az a kiengesztelődés, ez az olaj az, amitől forog, amitől tovább megy, amitől működik, amitől ami létszükséglet benne, mert különben megreked, beragad, és ez létszükséglet mind a családban, mind a gyülekezetben, mind a házasságban. Van-e olajad? Ugye mennyire bibliai kérdés ez, ószövetségi kérdés, hogy sokszor előjön ez, mennyi olajad van? Tehát itt fölírtam, szintén ahogy olvastam folyamatosan, három szituációt, mindhárom beszámoló, mondjam így, egy-egy keresztény embernek a beszámolója az életéről. Esetleg van, aki jól látja, és szívesen elolvassa? Köszönöm. Akkor mind a hármat, igen. Ne, nem, mert szerintem mindenki más tudja olvasni, csak az a jó, hogy veled együtt olvassuk. Úgyhogy jó az úgy. Köszönöm.
Végre egy keresztény gyülekezet vezetünk a társadalomban. Nagyon rohadt az a légkör, amely gyülekezetesen nem tartott. Vannak, akik kezdik egymást, mert egyszerűen nem voltak képesek tisztelni egymásra bizonyos dolgokat. Náluk egyre inkább visszatisztultak, mert úgy értik, hogy a többiek minden egyes szabban kidegbeszedik és kifoltak. Aki szia el, kereste el, és aki részvezetett, hogy van tervet, állandóan azon esetben nevetségesség legyen, vagy hogy akadályozat bőzítsen a késsel. Annak ellenére, hogy kicsit vagyunk, nem sikerült kérdezben, nem a harapunknak. Vanna és Paul jól cég a házasok. Magunk sem értünk, miért van az, hogy minden kicsiség miatt megnekszünk. Ilyenkor többnyire ürökölsz a magadban egymás fejében, aztán meg tett rád, hallgatátok. Ezért igazából egyszerűen sem akarja. Megpróbáljuk tisztelni egymást a dolgainkat, ezek a beszélgetések szinte kivételnél külkörösös vállalkozásra és kigyártásra, ami vállalkozatnak. Hogyan tudnánk végre tudni ebből a
történetből? Köszönöm szépen. Biztos, hogyha nem is hallottuk, tudtuk együtt olvasni. Azért írtam fel ezt a három példát, mert hogy mindhárman keresztény emberek, akik ezt elmondják. Hát látjuk, hogy járnak ezen az úton, de hát mindannyian úton vagyunk. És hát három különböző szituáció, tehát gyülekezet, munkahely, családon belüli szituáció. Egy másodpercet csak nézzétek ezeket a helyzeteket, és mindenki egy picit gondolja át, vajon milyen szituáció van az én életemben, vajon hol jön elő ez a téma, mert egyértelmű, hogy nem véletlenül kapjuk most ezt a témát. A következő, amit Isten elénk hozott, ez a megbocsátás és az örökségeink. Szintén egy lelkigondozói beszélgetés jutott eszembe, egyszer valaki elmondta nekem, hogy gyerekkorából folyamatosan eszébe jut, hogy nagyon sokat volt a nagymamájával, ami nagyon jó, és amikor sétáltak a nagymamájával ott, ahol laktak, fogta a kis kezét, és a nagymamája mindig megszólította, gyakran megszólította, és azt mondta, hogy neki nem köszönünk. Neki nem köszönünk. Mentek a boltba. A-ból B-be, ott a falun belül. És azt mondja, hogy ez szinte belé vésődött, ez a reflex. És érdemes lenne ennél a témánál is végig gondolnunk, hogy mik ívódtak belénk, milyen mondatok jutnak eszünkbe a témáról. Én ilyeneket írtam föl, megbocsátok, de nem felejtek. Megbocsátok, de fel van róva a tartozásod. Megbocsátok, de jössz te még az én utcámba? Megbocsátok, de mosoly szünet van napokig. Megbocsátok, de nem beszélek veled. Neki megbocsátok, de neki nem. Megbocsátok, de folyton arról beszélek. Vagy elmondom esetleg másoknak is, hogy mit bocsátottam meg annak. Érdemes lenne ezeket végig gondolni, hogy ki mit tudna még ehhez hozzátenni, ilyen hozott mondatokat, amiket hallottunk. Engem most a legutóbbi szólított meg nagyon, ahogy készültem, tehát erre még igazán nem is annyira figyeltem föl, tehát hogy mennyire így van. Tehát, hogy megbocsátom, de De mintha sokszor kellene nekem az az elégtétel, hogy ezért elmesélem, hogy mit bocsátottam meg másoknak arról a valakiről, és azzal elmondom, hogy mit tett tulajdonképpen. Hol tartok ebben a szabadság fogban? És akkor most vegyük ezt a csodálatosan alapigét, amit nem elég elégszer venni. Mindenképpen szeretném, hogyha végigolvasnánk. Nem tudom, mennyire látszódik. Jó, olvasom akkor én, mert ez a legeslegfontosabb. Tehát Máté evangélium a 18-ból. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor kell megbocsátanom az ellenem vétkező testvéremnek? 7-szer? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Mondom neked, nem hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki el akarja számoltatni a szolgáit. Amikor hozzákedvett, egy olyan embert vittek elé, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amije van, és úgy fizesse meg. A szolga ekkor leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel irántam, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban kiment az a szolga, találkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki, megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte, légy türelemmel irántam, és megadom majd neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe záratta ő, amíg meg nem fizeti a tartozását. Amikor a szolgatársai látták ezt, nagyon felháborodtak, elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá, gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülned szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? És ura haragjában átadta őt, hogy kínozzák, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozását. Így lesz majd az én mennyei atyám, így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő testvérének. Ez a csodálatos, jól ismert szakasz, végtelenül mély. Ugye az Úr Jézus korabeli zsidóság mindennapi gyakorlatában az volt, hogy 3-szor lehet valakinek megbocsátani, és az a harmadik is jóvátétellel. Valamilyen ajándékot, valamilyen jóvátételt vinni kellett. Látjuk, hogy már Péter jól ismerte az Urát, az Úr Jézus már egy ideje vele járt, úgyhogy már a 3 fölé megy, már túllicitálja ezt a 3-at, és már megpróbálja ezt a 7-et, hogy Uram, még 7-szer is. És akkor mit válaszol Jézus, mondjuk együtt? 70-szer, 7-szer is. És most mi jut az eszünkbe? Ezt kérdezem mindannyiunktól. Eszünkbe jut-e, hogy ezt elkezdjük kiszámolni? Eszünkbe jut-e, hogy ezt elkezdjük kiszámolni? Mert Jézus Krisztus nem azt mondja, hogy számolt ki, és akkor addig lehet, hanem azt mondja ez a Jézus Krisztus, hogy végtelen. Tehát, hogy nem kell számolnod. Nem kell számolnod, hogy hányszor. Amikor az Úr Jézus válaszol, akkor túllicitálja a zsidókat, és Pétert is, és ezt mondja el, hogy a megbocsátás nem számolgat. És ugye itt van ez a példa, amikor azt mondja, hogy hát akkor idehozok neked egy királyt, aki akkor számol, akkor számvetést tesz. És amikor számvetést tesz ez a király, akkor kiderül, hogy olyan végtelen mennyiséggel tartoznak neki, tartozunk mi, ami mennyei urunknak, hogy az megfizethetetlen. Hogy tudjátok, biztos, hogy 50 kg aranyat jelent egy talentum. Tehát az 500 ezer kilogram arany, 10 ezer talentum. Megfizethetetlen. És akkor itt van ez a végtelen, csodálatos szó, amit végignéztem a Bibliában, hogy hol szerepel még, amikor ezt mondja itt az ige, hogy és megszánta. És akkor megszánta. A mennyei atya, akiről szól a példa, a király, a szolgát, megszánta és elengedte. Végignéztem, 10 helyen szerepel ez a szó az Új Szövetségben, mind a 9-szer Jézus Krisztusra vonatkozik. Ő az, aki megszánta a betegek sokaságát, aki megszánta a leprást, akit mindenki kikerült, aki megszánta a 2 vakot ott az útszélen, aki ott koldult, aki megszánta a 4000-et, az 5000-et. Ő az, aki így járt itt közöttünk, és aztán egyszer szerepel az irgalmas samaritánus történetében még ugyanez a szó. Megszánta és elengedte. Vagyis azt jelenti ez a szó, hogy elbocsát, szabadon bocsát, kegyelmet ad az adósnak, aki adóssága miatt be van börtönözve. Igazán akkor tudok megbocsátani, hogyha tudom, hogy mit bocsátottak meg én nekem. Talán ez az ige jobban látszik. Valakit megkérhetek, hogy elolvassa? Köszönöm.
Nincsen igaz embered sem, nincsen aki idéz sem, nincsen aki keresse Isten. Mind elhajlottak valamennyien megoldottak, és nincsen aki jót tegyen. Nincs egyetlen sem. Nyitott, sír a korpú, nyelvükkel állítanak, kígyóméreg az ajtó. Szájuk átokkal és keserűséggel van terület. Lázuk gyorsabb érontásra, romlás és nyomorúságára romokban, és a békesség útját nem ismerik. Isten félelmével nem törődnek.
Nemrég olvastuk ezt a bibliaolvasó kalauz szerint. Nos, így látom-e magam? Mert sok helyütt az ige egyértelműen ezt állapítja meg az emberről. Végtelen adósságom van, ami ahogyan Isten előtt én állok. Nagyon szeretem ezeket a képeket. Van egy nagyon aranyos kis könyv, amely erről beszél, hogy mekkora az én adósságom, és azzal mit próbál tenni az ember abból a sok képből, ami ebben a könyvben van, egy párat beszkeneltünk. Az első kép mutatja ezt az óriási bűnadósságot, ugye szinte az egész képet eltakarja, az a nagy feketeség. És akkor a többi kép meg olyan jól bemutatja azt, hogy mit próbál vele tenni az ember. Tehát hányféleképpen próbálja megmásítani, letagadni, akár még ünnepeltetni magát a bűntekintetében, és különben pedig ugye az utolsó kép erről szól, hogy micsoda iszonyú nagy teher, az az adósság, cipelhetetlen, beleroskad az ember. És erre az adósságra mondja azt a mennyei atya, hogy megszánlak, és elengedem, és megbocsátok. És milyen csodálatos, ugye, amikor azt mondja Jézus Krisztus ott a bűnös nőnek, hogy megbocsáttattak a te bűneid. És akkor fölháborodnak ugye ott a farizeusok, hogy de ki bocsáthatja meg a bűnöket Istenen kívül. De eljött az, aki ezt megteheti. És eljött az, aki mindezt nekünk kínálja. És nyilvánvalóan nagyon fontos újból és újból átgondolnunk azt, hogy ennek nagyon komoly ára volt, és ezt az árat ő fizette ki, hogy ennek az árát ki kellett fizetni. Ugye így írja Ézsaiás próféta könyve, pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta, pedig a mi vétkeinkért, amiatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg. Aki átéli ezt, átéli, hogy az adóssága elvétetett, aki átéli, ahogy a János első levele mondja, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztít minket minden gonosztól, annak ez a küldetése, hogy minden körülötte lévő felé vigye ezt az adósság elengedésnek az evangéliumát, és ezt megélje, és vigye minél bátrabban, minél nagyobb szabadsággal ezt tovább adja. Éppen ma reggel beszéltünk Péterrel, hogy egyszer kijött a börtönből egy elítélt, és megkérdezték tőle, hogy mi lesz az első, amit tenni fog. És akkor azt válaszolta, hogy most hazamegyek, és én is kieresztem a fogságból az én elítéltjeimet. Hát úgy gondolom csodálatos, ha valaki így jön ki a börtönből, rátéli, hogy micsoda szabadság, hogy végre kijöhetek. Úgy gondolom, csak úgy tud valaki így kijönni, mondjuk a börtönmisszióval találkozott benn. De hát nekünk ez a mindennapi alaphelyzetünk. Nekünk ezt tehetjük minden áldott nap. Aki viszont nem bocsát meg, az bírává teszi önmagát mások fölött. Olyan dolgokra formál jogot, ami nem illeti őt. A vérbosszula, a bosszura, bármilyen tekintetbe teszem is azt meg, ha csak abba a tekintetbe, hogy másoknak elmondom, hogy mit tett az a valaki. Visszamegyek erre az igére még egy pillanatra, ugye nagyon egyértelmű ez a befejező vers. Szerintem olvassuk el együtt, jó, mindannyian a befejező verset. Így tesz majd az egy mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő testvérének. Tehát ugye ebben a versben azt látjuk, hogy a megbocsátás nem kedv kérdése, a megbocsátás életkérdés, a hívő életem alapkérdése, üdvösségkérdés, létkérdés. Volt egy teológus társunk, nem tudom azóta, hogy gondolkozik, de a teológián egy összeveszés hatására nagyon hirdette nekünk, hogy ő most egy jó ideig nem imádkozza a mi atyánknak azt a mondatát, hogy amiképpen, és valóban azt ő nem is imádkozta. Ezzel úgymond aláhúzva, hogy akkor ő most halakszik. Hát úgy gondolom, hogy nagyon egyértelmű ez az ige, Isten nem hagy ilyen kiskapukat a mi számunkra. Nagyon fontos dolgokon szeretnék még tovább menni, a megbocsátás fokain, mércéin, amik most elém jöttek, biztos még sok mindent lehetne ide sorolni, de most én nekem ezek adattak. Tehát az Efézusi Levél 4.32-ben, Laci, elolvasod? Köszönöm.
Bocsássatok meg egymásnak, amit Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.
Itt Isten mond egy nagyon fontos mércéjét a megbocsátásnak, azt mondja, ahogy Isten Krisztusban. Tehát nem nekem kell ezt kigondolni, nem másokhoz kell magam mérni, nem valamiképpen magamat kell lehúzni, vagy megveregetni a vállamat, hanem azt megmérni, hogy milyen az, ahogyan Isten megbocsát nekünk Krisztusban. És ezeket szeretném egy kicsit így elemezni. Az első, amit ezzel kapcsolatban Isten a szívemre helyezett, az, hogy ez akarati döntés. Akarati döntés. Szintén egy fontos igét írtam ide ki a Mikeás 7-ből. Van-e olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, minden vétkünket a tenger mélyére dobja, hűségesen bánsz Jákobbal, kegyelmesen Ábrahámmal, ahogyan megesküdtél őseinknek a régi időkben. Egyértelműen benne van ebben az igében, hogy ez Isten jellemzője, és az, hogy ő ezt elhatározta, eldöntötte, és a népének nem azért adja meg, mert valamilyen fokra eljutottak, hanem mert ő ebben így döntött. Tehát akarati döntés. Nem opció, hanem tudatos akarati döntés. Nem érzelgősség, nem azon múlik, hogy ő mit lát. És ez a példa a mi számunkra is, hogy én is akarok megbocsátani. Akarok, persze ez a kérdés, hogy akarok Isten útján járni, akkor ezzel egyértelmű, hogy akarok megbocsátani. Akarok-e a követe lenni? Akkor akarom, hogy ez kimunkálódjon a szívemben. Akarok neki engedelmeskedni, akkor akarom őt tükrözni. Vagyis ne várjak arra, hogy legyen sajnálat a szívemben, vagy legyen óriási nagy lelkesedés a szívemben, hogy eljöjjön a megbocsátás, hanem ha ez nem is lesz, akkor is legyen kész az én döntésem, hogy meg akarok bocsátani. Aztán a következő, ahogyan Isten megbocsátott Krisztusban, az meg nem érdemelt bocsánat. Kérhetem, hogy valaki olvassa ezt a jól ismert igét?
Meg ne elmúlt végig, nem tartalja körké, nem vétvény szerint állít velünk, nem vétvény szerint tizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a földről, olyan lesz meg az ismertőjük ilyen. Amilyen messze a nap kelet, a nyugatot, olyan messze meg a kérdés.
Meg nem érdemelt bocsánat. Vagyis tudatosan lemondok az elégtételről, a bosszúról, a felrovásról, a megtorlásról. Akkor is, amikor visszajön a vágy, akkor is ragaszkodok ahhoz, hogy meg akarok bocsátani. Nem véletlenül ehhez az igéhez ragaszkodva hallhatjuk ugye az Úr Jézus szájából azt, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Meg nem érdemelt bocsánat. Ehhez kapcsolódik a következő is, hogy nincs feltételhez kötve. Nagyon sokszor szoktunk ilyen feltételeket mondani, hogy majd, ha őszintén bocsánatot kér, majd, ha úgy összetörik, majd, ha virágot hoz, majd, ha csúszik-mászik előttem, majd, ha úgy mondja ki, ahogy én szerintem ki kell mondani, és olyan döbbenetes, főleg itt a Pál apostol életét hozta Isten elém, ahogy ezt mondja ugye Anániásnak ott Pál apostol megtérésénél az ige, menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a népek, a királyok és Izrael fiai elé. Ugye Pál apostol megvakul, és Anániást kéri az Úr, hogy menjen és gyógyítsa meg. És Anániás nem nagyon akar elmenni, ezt a szolgálatot teljesíteni. Úgy elképzelem, hogy bizony lehet, hogy elmondták volna az első keresztjének, hogy hát majd, ha István mondjuk föltámad, vagy majd, ha Pál apostol csúszva-mászva bocsánatot kér mindenért. De Isten egyszerűen ezt mondja Anániásnak, menj el, és ne gondolja arra, hogy mi történt, mit tett, hanem te egyszerűen legyél a megbocsátás eszköze, és legyél a gyógyítás és a gyógyulás eszköze ebben a helyzetben is. Aztán a következő, tudatosan nem emlékszem. Ez is egy nagyon fontos, tudatos, akarati döntés. Istenről mondja ezt az ige, az Ézsaiás 43.25-ben. Én vagyok az, aki eltörlöm mégis álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Ugye nagyon érdekes itt végig gondolni, hogy Isten, aki mindent tud, mindent lát, hogy lehet, hogy nem emlékszik. Valamire is nem emlékszik. Tehát ez valahol ellentét. Nyilvánvaló nem arról van szó, hogy nem emlékezne, vagy nem tudná azt, hogy mi minden történt velünk, meg bennünk, meg velünk kapcsolatban, hanem arról van szó, hogy ő tudatosan megint csak dönt úgy, hogyha megbocsáttatott, akkor azt nem hozza föl, nem emlegeti fel, nem rója fel, nem hozza vissza, nem emlékezik rá. És ugyanez vonatkozik a mi életünkre is. Hogy arról van szó, hogyha megbocsáttatott, akkor tudom, hogy az elfelejtetett. Ez a kis kép nem tudom, mit fejez ki számotokra, ugye benne van ez az igébe, hogy Isten a tenger mélyére veti a mi bűneinket. És biztos, hogy hallottátok már ezt a kis felszólítást, hogy és... Így van, és horgászni tilos. És horgászni tilos. Hát most ott látjuk ezt az emberkét, akinek nincs horgászbot a kezébe, de minden esetre eléggé ott van, hogy lesi. És szerintem tele vannak a gondolatai ebben, és nem sok kell innen az, hogy elkezden gyötrődni mindazokon a dolgokon, amit lehet, hogy ő követett el, lehet, hogy vele szembe követtek el. Tehát itt megint csak az érzelmeink, meg az ige valósága jön sokszor egymással szembe, mert az érzelmeink azok feltörnek sokszor az emlékeink is, mert ugyanúgy, ahogy Isten is emlékezik, mert minden tud, nekem is sokféle emlék visszajön. Tehát az egy különleges kegyelem, amikor esetleg egy ellenem elkövetett dolgot az ember teljesen elfelejt. És van ilyen is, hogy azt tudjuk mondani, hogy totál semmire se emlékszem. És valakivel beszélgetek, és fölemlegeti, és nem emlékszem. Nem emlékszem, hogy úgy történt. Ilyen is van. De olyan is van, hogy nem tudom elfelejteni. De az nem azt jelenti, hogy valóban oda ne szánhatnám teljes szívemből, hogy én ezt letettem, én megbocsátottam, a tenger mélyében van, és nem horgászom ki. És hogyha átrepül is a fejem fölött, egyáltalán nem mindegy, hogy az ott megtelepszik, vagy pedig csak elsúvan a gondolat a fejem fölött. Igen, azért írtam ide föl ezt az ígét, mert ez nagyon segít ebben a küzdelemben. Ugye azt írja itt a János 17:17, hogy szenteld meg őket az igazsággal, a te ígéd igazság. Ha emlékeztek, ugye ez az ige ott hangzik el a János evangéliumában, amikor az Úr Jézus már a gyötrődés helyén van. Annyi minden miatt gyötrődik a kereszt előtt. És ekkor mondja azt, hogy az ige az igazság. És erre az igére kell nekünk is ráállni, és nem az érzelmeinkre, nem a föltörő, vagy visszajövő emlékekre, hanem újból és újból az ige igazságára. Itt megint csak kiraktam egy kis képet, ezen a képen, hogyha elolvassuk hozzá a magyarázatot, akkor az van rajta, de biztos ti is így értelmezitek, amikor valaki más akarja nekem visszatolni azt a dolgot, ami már meg van bocsátva. És ott az ember tolja vissza annak a másiknak, hogy de te ilyen vagy, de te ezt tetted. És olyan jó látni ezt az emberkét, ahogy olyan szabadon tudja mondani, hogy de hát én már szabad vagyok. Ez már megbocsáttatott. Én már nem tartozom, már nem hozzám tartozik ez a nagy-nagy feketeség, ez az elhordozhatatlan súly. Nagyon hangsúlyos és fontos, hogy Isten bocsánata előre érvényes bocsánat. Róma 5:8-at olvastam föl, megint valakit hadd kérjek.
Isten valóban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök. Róma 5:8.
Újból és újból idézzük ezt a mi gondolatunkban, nap mint nap, hogy Isten már 2000 évvel ezelőtt megbocsátott nekem ott a kereszten, hogy ahogyan a keresztelési énekben énekeljük, hogy nem éltem még a földszínén, te értem megszülettél. Az ő bocsánata előre való bocsánat. Isten hozzánk való viszonyulása olyan, mint amikor a tékozló fiút várja az atya. És ott várja, ott kitárt kézzel várja, amikor jön, és nem a fiú rohangál utána, hanem az atya megelőző szeretettel várja. Előre érvényes bocsánat. Így lehetünk a házasságban, és így lehetünk egymás között is. Próbáltam kikeresni, évtizedekkel ezelőtt olvastam ezt a kis történetet, de már annyira nem tudom pontosan fölidézni, hogy egy házaspár nagyon-nagyon összeveszett, és aztán a férj napokig nem tudott hazamenni, mert elutazott valahogy, és nem tudták rendezni, de amikor haza tudott menni, akkor elkezdtek beszélgetni, és a feleség mondta, hogy de hát miért izgultál azon, hogy mi lesz közöttünk, hiszen hát én már előre megbocsátottam neked. Még mielőtt kérted volna, még mielőtt elhangzott volna ez. Vagy nemrég olvastam egy lelkipásztorról, aki elment egy szolgálatba, és hát ugye ilyen megtörténik, amikor éppen készül az ember, akkor van a legnagyobb feszültség, és befejezésképpen indulás előtt összevesztek a feleségével, és elindult, és ahol volt, ott nem volt internet, és nem volt térerő, nem tudta fölhívni a feleségét, de nagyon nehezen tudta megtartani, vagy nem akarta megtartani az előadását anélkül, hogy bocsánatot nem kér a feleségétől, és akkor végül nem tudta ezt megtenni, de aztán leült imádkozni, és ahogy leült imádkozni, akkor eszébe jutott, hogy hát mi a házasságunkkor megfogadtuk azt, hogy előre megbocsátunk egymásnak. És valóban így is volt. Hát hazament, és a feleség is ugyanezt idézte föl, hogy hát előre megbocsátottam már neked. Ez egy csodálatos gyakorlat, és csodálatos lenne ezt minél inkább mondanunk egymásnak. Nagyon fontos dolog, amit Isten megint csak úgy hozott elém, amiben nagyon-nagyon kell fejlődnöm. Isten bocsánata azonban nem zárja ki a nevelést és az intést. Hiszen esetleg mindezeket hallva, meg mindezen, amin végigmentünk, az ember azt gondolhatja, hogy hát akkor mindent megbocsátva, mindenre, akár már úgy legyintve, elengedve tegyük ezt, de nem, ez egy olyan keskeny út, amelyben mindkettő benne van, egyik másik oldalról. Igen, Isten nagyon szívünkre helyezi a bocsánatot, de ugyanúgy az intést is, így mondja ezt a Máté 18-ban. Ha pedig vétkezik ellened a testvéred, menj el hozzá, fedd meg négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyered a testvéredet, ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek, ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Nagyon-nagyon hangsúlyos és fontos, hogy meginteni valakit csak is a megbocsátás után lehetséges. Tehát jön belőlem az intés, de többnyire a fölhevült állapotomból, többnyire a haragomból, többnyire a megbántottságomból, többnyire a kapott hatásból visszareakcióként, és csak úgy inthetek, hogyha a megbocsátás végbe ment először a szívembe. Ezért fontos a Máté 7. Először vedd ki a gerendát a te szemedből, hogy kivesd a másikból a szálkát. a te szemembe, az én szemembe a harag, a még meg nem bocsátás, az a gerenda. És hogyha ki tudtam azt venni, akkor azzal a felszabadult indulattal tudok oda menni, a másikhoz beszélni, de akkor oda kell menjek. És akkor már szabadon, valóban el kell mondjam, hogy ez így nem jó. Ahogy készültem, sokféle példát olvastam, például egy apósról, aki állandóan a rossz hírét hordja a mennynek és a fiának a családban, és akkor leültek, és tényleg bocsánatot adtak ennek az apósnak, és letették Isten elé az indulatokat, és aztán viszont el kellett jönni annak a pillanatnak, hogy elmondják az apósnak, hogy ne tegye ezt. De egész más lelkülettel tudták ezt elmondani. És ugye elgondolkoztam, talán erről is tettem föl így képet, nem? Hogy ugyanez igaz a gyermeknevelésünkben is. Tehát amikor valamilyen helyzet történik, mondjuk egyik gyermekünkre gondolok, aki állandóan szerette kipakolni a virágföldeket a cserepes növényeinkből, ahogy nőtt először a földön lévőkből, aztán pedig a egyre nagyobbakból, és ahogy kimentünk a szobából, akkor azok mind a földön voltak. Tehát nyilvánvalóan elmagyarázza az ember, meg tanítja, meg, de hát azért egy idő után az emberben lesz egy indulat, amikor már 20-szor történnek meg dolgok, esetek, és akkor ilyenkor megint csak ez a kérdés, hogy ha én az indulatomból teszek, ha én a megbocsátani nem tudásomból teszem azt még, mert még nem bocsátottam meg, és abból jön az indulat, és alapvetően, hogy ütnék azonnal, vagy úgy megtorolnám azonnal, az nem a helyes kezelése. És akkor ne emlegessem azt, hogy neveld, és vedd a kezedbe a botot, mert az nem az a bot. Annak semmi keze annak ahhoz, hanem először bocsássam meg. És amikor úgy tudok oda menni hozzá, hogy azt elmagyarázom, akkor helyesen tudom, és akkor viszont kell nevelni és fenyíteni, és nem csak azt mondani, hogy hát gyerek, vagy felpakolom az égig a virágokat, hogy ne érj el, hanem kell, hogy megtanulja, hogy valóban azt ne csinálja. Az utolsó előtti, amit szívemre helyezett még nagyon Isten, hogy magamnak is meg kell bocsátani. Szintén egy múlt heti lelki gondozás volt, egy nagyon-nagyon kedves valaki, aki elmondta, hogy bizonyságot tett valahol, egy válás kapcsán elmondta az élettörténetét, és amikor elmondta ezt az élettörténetét, valaki odament utána hozzá, és azt mondta neki, hogy te még nem bocsátottál meg magadnak. És azt mondja, hogy egyszerűen teljesen odáig volt, hogy egyáltalán hogy mondhatnak neki ilyet, meg hát ez mi, de ez a mondat mégis elkezdett benne mozogni, és eltelt egy év, hogy ezt föl tudta magában dolgozni, és tényleg azt mondja, hogy valóban azért tűrt el a válása után azt például, hogy úgy bánjon vele a férje, ahogyan bánt, hogy például a gyerekeik, akik hol egyikőjük, hol másikójukhoz kerültek, szintén vele sokszor csúnyán bántak, és azért engedte, mert mindig úgy érezte, hogy adós, és hogy neki nem lehet megbocsátani. És hogy nem baj, hogy lépnek rajta, nem baj, hogy ezek történnek, mert állandóan vádolta magát. És annyira nagy dolog volt, amikor most el tudott ide jutni, hogy ami ebben az igében benne van, az mindenre vonatkozik. Mindenre. Hogy igen, Isten elé mindent oda vihetünk. és nem kell abban éljünk, hogy vádoljuk magunkat, és nem kell abban éljünk, hogy folyamatosan hagyjuk, hogy sok minden feltörjön és előjöjjön. És az utolsó, amit Isten még a szívemre helyezett, az, hogy hogyan, hogy mennyire nagyon fontos kimondani, hogy nem elég az, hogy sajnálom, nem elég az, hogy csak úgy valamiképpen nézze el valaki, hanem hogy fontos hangsúlyozottan kimondani, hogy bocsáss meg, és hogy fontos hangsúlyozottan kimondani, hogy megbocsátok. Hogy ez az én részem, hogy én bocsánatot kérek. Az én részem, hogy én bocsánatot adok, ha kell előre. Nyilvánvalóan a kiengesztelődés akkor történik meg, hogyha a másik is megteszi a maga útját, és a másik is bocsánatot ad, és a másik is bocsánatot kér. De nekem az én részemet lehet megtenni, és ma is az én részemen kell elgondolkozni. És hát nagyon-nagyon hangsúlyos és fontos, hogy mindaz, amin itt végigmentünk, mint ahogy erről volt szó ezekben a pontokban, hogy így bocsát meg nekünk az Atya Krisztusban, ezt mi nem tudjuk megtenni, csak az imádság és a Szentlélek által. Ahogy mondja itt az Efézusi levél, minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt, viszont legyetek egymáshoz irgalmasok, jóságosak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Úgy gondolom, hogyha látjuk ezeket a pontokat, amiket itt végigvettünk, akkor tudunk odaborulni Isten elé, hogy Uram, könyörül, hogy tudjon végbe menni az én szívemben ez a szerinted való megbocsátás, ahogyan te teszed velem, tudjam én így továbbadni a környezetemben élőket, és tudjam őket felszabadítani, hogy nem adósak, és nem gyötörni őket, mert lehessek a te kegyelmednek hírnöke. Imádkozzunk! Hálával köszönjük, Urunk, hogy végig vehettük ezeket a pontokat, hogy te hogyan bocsátasz meg nekünk Krisztusban. Köszönjük a meg nem érdemelt, a feltétel nélküli megbocsátásodat, köszönjük a döntésedet, köszönjük a évezredekkel ezelőtt kimondott szavadat, köszönjük az ige bizonyosságát, köszönjük, Urunk, hogy te tudatosan nem emlékezel, nem emlegeted fel, köszönjük, Urunk, hogy nem vádolsz, hanem szabaddá teszel, és köszönjük, hogy most is énekelhetjük, hogy mi jó a bűntől már szabad szolgád lenni. És köszönjük, hogy mi is ennek bátor hírnökei lehetünk. Nem magunktól, nem a magunk erejéből, de te általad megújulva, és te benned új életet nyerve, és te benned a megbocsátás útján járva. Könyörülj így rajtunk, Urunk, és könyörülj, hogy lehessünk az előre megbocsátásnak gyönyörű követei, és könyörű, hogy megtanulhassunk úgy inteni, hogy először megbocsátunk, de ugyanakkor ne maradjon el az sem, hogy intünk, és az sem, hogy te általad megtérésre hívjuk a másikat. Kérünk, Urunk, hogy mindezekben vigyél tovább minket, és a te kegyelmedből adj áldott beszélgetést nekünk. Amen.